Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mári Rádót és benne a hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tegnap ünnepeltük Szűz Mária szeplőtelen fogantatását. Ebben az ünnep tartalmával kapcsolatban ugye sok félreértés lehetséges. Leginkább azért, mert a napnak, az ünnepnek az evangéliuma, az az angyel üdvözlet evangéliuma, és egy picit keveredik Jézus fogantatása és Mária fogantatása ennek kapcsán. Tehát ez az ünnep, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, Máriának a fogantatására vonatkozik. Ugye december 8-a és szeptember 8-a, itt megvan a 9 hónapnyi eltérés, különbség, ezért van ezen a napon ez az ünneplés, Máriának a szeplőtelen fogantatása, amiben azt valljuk, hogy az Isten Máriát, Szűz Máriát Jézusra való tekintettel megóvta az áteredő bűn sebétől, és megóvta minden bűntől, majd egy picit belemegyünk ebbe a részbe, kicsit a hitünket Máriával kapcsolatban szeretnénk áttekinteni. Nyilván egy hittanóra keretében ez talán egy kicsit sok lenne a négy nagy dogmának az áttekintése, de próbáljuk érinteni a különböző területeket. Hol tudunk ezeknek a dolgoknak egy kicsit utána nézni, ami nem egy dogmakönyvnek a szintje. Szentek élete, kétkötetes Szentek életében, ha jól tudom, akkor Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan van Szűzanya életéről egy összefoglaló rész, ami egy kicsit bemutatja az ő életét. Aztán Hézemannak a Názereti Mária című kötete is alkalmas arra, hogy Szűzanya életével ismerkedjünk. Ez a kötet a kicsit a régészet, kicsit a helyszín oldaláról indul ki, hogy azok a helyek, amelyeket Mária életéből ismerünk, hogyan vallanak a Szűzanya jelenlétéről, a Szűzanya életének különféle eseményeiről. Tehát ezzel is érdemes, ezt is érdemes egy kicsit olvasgatni, ha valaki szeretne elmélyülni ebben a témában. Hogyan beszél a Szentírás a Szűzanyáról? Nyilván a két gyermekség történetben megjelenik az ő alakja, a kánai menyegző, van egy jelenet Jézus nyilvános működésén, amikor anyád és testvéreit kint várnak, illetve Máriát ott látjuk a kereszt alatt, és ott találjuk az imádkozó apostolok között. Ha megnézzük a két gyermekség történetet, akkor Lukácsnál azt látjuk, hogy ő Mária szemszögéből, a Máriával történő események kapcsán beszél keresztelő Szent János és Jézus születéséről, és bővebben beszéli el a különféle eseményeket, a fogantatást, a Betlehembe menetelt, a templomba való bemutatást, illetve a hazatérés Názáretbe, utána pedig a gyermek Jézus, a 12 éves Jézus templomi kalandjában, templomban történő ott maradásának az eseményét beszéli el. Máté evangélista inkább József szemszögéből vizsgálja, vagy nézi a gyermekség történetet, ott József, aki szerepel, Mária pedig a csöndes jelenlévő, és ennek kapcsán mondja el, említi meg a szeplőtelen fogantatást, mondja el a betlehemi születést, a bölcsek látogatását, illetve az egyiptomi menekülést és a Názáretbe való letelepedést. És azt látjuk, hogy a két gyermekség történet, és erről Benedek pápa olyan szépen beszél a Názáreti Jézus című művének a harmadik kötetében, ugye más hagyomány alapokon épül föl, és tulajdonképpen két olyan mozzanat van, ami a két gyermekség történetben megegyezik. Az egyik a Szentlélektől való foganás, a másik pedig a betlehemi születés, és azt mondhatjuk, és leginkább ugye a betlehemi születést volt, aki megkérdőjelezte, mondja ki Benedek pápa, hogy egyrészt nincsen semmilyen más adatunk a betlehemi születésről, meg a foganásról is, és a másik, hogy a két gyakorlatilag összeegyeztethetetlen gyermekség történetnek a két közös mozzanata, a Szentlélektől való foganás és a betlehemi születés, tehát ezt egészen biztosnak kell tartanunk, hogy Jézus Betlehembe született, és Mária a Szentlélektől foganta Jézust, Jézus ezáltal az Isten fiaként születik meg erre a világra. Aztán a nyilvános működés kezdetén János beszél a kánai menyegzőben Máriának a szerepéről, és ezzel kapcsolatban említi Máriának a jelenlétét, hogy Mária ott van Kánában a Jézussal és a tanítványokkal együtt, és hogy Jézus, a Mária fölfedezi, hogy nincs boruk, Jézusnak szól, utána azt mondja a szolgáknak, hogy tegyetek meg mindent, amit csak mond. Kereszt alatt Jánosnál megint csak Jánosra bízza Máriát, Máriára bízza Jánost, és ezzel egy picit kifejeződik az a gondolat, hogy Mária valamiképpen az egész egyháznak az édesanyjává válik, az egész egyházban valamilyen fontos szerepet tölt be, és az apostolokkal együtt jelen van, amikor imádkozva várják a Szent Lelket, és minden bizonnyal jelen volt akkor is, amikor a Szentlélek kiáradt az apostolokra, ugyanakkor nincs szó arról, hogy Máriának bármilyen kiváltságos szerepe, feladata lett volna, olyan igehirdető feladata az egyházban, mint az apostoloknak volt, de ott volt az egyházban, és jelen volt az egyházban egészen addig, amíg az életét be nem fejezte, és akkor ide kapcsolódik majd a mennybe vételnek a hite, hogy Isten Máriát testestül, lelkestül halála után fölvette a mennybe. Tehát a Szentírásban ilyen módon áll előttünk a szűzanyának a szerepe, a szűzanyának a jelenléte. A dogmatika a szűzanyával foglalkozó részt mariológiának nevezi. A középkorban sem volt még külön a dogmatikában, a teológiában mariológia. Az újabb teológia Krisztus személyét nem önállóan, hanem az üdv történeti szerepében mutatja be. És ez érvényesül a mariológiában is, hogy az üdv történeti szerepet igyekszik kiemelni. A középkoron még csak Szűz Mária Isten anyasága és szüzessége volt kötelező hittételként megfogalmazva. Ugye a szepőtelen fogantatás dogmája 1854-ben születik meg, a mennybe vételi pedig 1950-ben. Az első század vége óta Isten a kinyilatkoztatáshoz nem ad hozzá új objektív adatokat, hanem Szent Lelke által úgy irányítja az egyházat, hogy a Krisztushoz tartozó emberek mindig új meg új mélységeket látnak meg a régi kinyilatkoztatásban. A Máriához kapcsolódó hittani megfogalmazásoknál az első Máriának az Isten anyasága. Nagyon sokszor, főleg a középkor folyamán akkor fogalmazódik meg egy-egy hittétel, amikor azt megkérdőjelezik, amikor azt pontosan meg kell fogalmazni, hogy mit is értünk a hitünknek egy-egy részletén, és akkor alakulnak ki ezek a megfogalmazások, hogy akkor ez a mi hitünk, ami a Szentíráson alapul, meg az egyház életén és gondolkodásán alapul. Az efezusi zsinat szögezi le 431-ben, hogy Mária Istennek az anyja, ez a Theotokosz elnevezés. Bár maga az elnevezés már a harmadik században szerepel Hippolytusnál és Origenésznél, mégis ez a megfogalmazás ebben az időszakban azon megy a kérdés, feltevés, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos embersége közül melyik a hangsúlyosabb, ugye ez a niccai zsinat megfogalmazása, amikor Jézusnak az istenségét vagy az emberségét egy-egy oldalról elszemételetik, és nem veszik valóságosnak, nehéz megfogalmazni, amit majd a Kalkedóni zsinat tesz meg 451-ben, hogy hogyan van Jézusban együtt az istenség és az emberség, és amikor azt mondják Nestoriuszék, hogy nevezzük Krisztus szülőnek Máriát, akkor ebben az is benne van, hogy Jézusban annak az istenségét azt csak egy felvett dolognak tartják, és ezzel szemben fogalmazza meg az egyház azt, hogy ha Jézus valóságos Isten, akkor Mária Isten szülő. És a Mária Isten szülősége abból fakad, abból következik, hogy Jézust valóságos Istennek, Istennek tartjuk. A Biblia olyan kifejezéseket használ, ami benfoglaltan tartalmazzak az istennyenságot. Egyrészt, hogy Mária fia, Jézus az Istennek a fia, és Máriát a Biblia 8 helyen Jézus anyjának mondja, tehát ha Jézus Isten, már pedig ezt vallanunk kell, akkor Máriára mondhatjuk azt, hogy ő az Isten, ő Isten szülő. Erzsébet is úgy fogadja, hogy uramnak, anyjának nevezi. Tehát ugye ez a dogma, ez a hittétel, ez a korai időben, ez legelőször ez alakul ki az egyház történetében, és ez az, ami fontos a számunkra Máriával kapcsolatban. Az Istenanya szüzessége, itt tulajdonképpen három terület van, szüzessége a fogantatása előtt, tehát, hogy Mária nem élt házas életet, amíg Jézust meg nem foganta és meg nem szülte. Nyilván erről a Szentírás szól, hogy Mária még jegyese volt csak Józsefnek, amikor Jézust megfoganta, és ez tulajdonképpen ez a Istenanya szüzessége a szülés előtt, a fogantatás előtt, ez nyilvánvaló és egyértelmű a számunkra. A második tétel, hogy Mária szűz maradt a szülésben is, tehát Krisztust a szüzessége megsértése nélkül szülte. Erről nem nagyon szól egyházi hivatalos megfogalmazás, és ez számunkra annyit, hogy elképzelhetetlen csodás módon szülte meg Szent fiát, ez 12. Pius pápa használja ezt a kifejezést, ugye analógia biblika, vagyis általános bibliai szimbolika alapja lehet a biblia alapja a szűzi szülésnek. Ami egy érdekes és fontos kérdés, hogy Mária szűz maradt a szülés után is. Ezt a második konstantinápolyi zsinat és az első latinári zsinat is dogmaként tanítja. E tekintetben régi és egyöntetű a szent hagyomány, a szűzi szülést kérdésében nem ennyire, de ezzel kapcsolatban a szent hagyomány ez egyértelmű és egyöntetű. A Bibliában, a Biblia közvetlenül nem tanítja, olyan kifejezést használ, ami ellentmondani látszanak ennek a hagyománynak. Ugye azt mondja Máté, hogy mielőtt egybekeltek volna, vagy maga az vette feleségét, és nem ismerte meg, még virágra nem hozta a fiát, írja Józsefről. A Szentíró mondani valóját kell nézni, Jézus nem Józseftől való. Az egybekelés nem jelenti a nemi érintkezést, csak a szertartást, ami a házasságba vezetést, a házassági szerződés után bevezeti a feleségét az otthonába. Amíg a magyar míg szó héber és görög megfelelője egyáltalán nem állítják, hogy előbb tagadott cselekedet azután bekövetkezik. Például ilyen megfogalmazás van a Sámuel második könyvében, hogy Miholnak nem lett gyermeke, amíg meg nem halt. Vagy a 110. Zsoltár második verse szerint csak addig ültetni Isten a jobbjára a fiát, amíg le nem igázza ellenségét, itt is ez a szó szerepel. Tehát nagyon fontos sokszor, hogy megnézzük az eredeti szövegnek az használt szava, az milyen értelmű, hogyan használták, milyen jelentés árnyalatai vannak. Ugye Lukács azt mondja, hogy Jézus elsőszülött. Az elsőszülöttség azonban jogi kifejezés, és nem azt jelenti, hogy utána feltétlenül kellene következő gyermekeknek születnie. Az elsőszülöttet ugyanis áldozattal kellett megváltani. Talán a legkomolyabb nehézség, és amit legtöbbször előhoznak, az Jézus testvéreiként való megfogalmazások, ugye Máténál, Márknál is, Jánosnál is szerepelnek ilyenkor, viszont van említve vannak, viszont máskor szembe kerülnek Jézussal, ez amikor anyád és testvéreid jöttek érted, azért el akarják vinni, mert úgy tartják, hogy, hogy bolond lett. Amit ezzel kapcsolatban mondhatunk, az, hogy a görög Adelphos szó általában vérszerinti testvért jelent, a héber Aha azonban közeli rokont is. A Septuaginta az utóbbi esetben is az Adelphos szót használja, például Ábrahám testvérének nevezi Lótot, az unokaöccsét, Jákob pedig a nagybátyját és apusát, Lábánt, a görög fordításban így használja. Tehát a testvér szó magában nem bizonyítja, de nem is cáfolja. A Szentírás Jézus testvéreit a Bibliában ugye sosem mondja a Szűz Mária fiainak, akkor sem, ha együtt szerepelnek Jézussal. A Márk ugye azt mondja, hogy az Ács, ez Mária fia, nem Jakab, József, Júdás, Simon testvére. Úgy vélik, hogy itt a névelő elkülöníti őt a többiektől, egyszülöttet jelez. A testvérek ugye tekintélyen lépnek föl vele szembe, az akkori szokásuk alapján ez csak akkor lehetne, ha idősebbek lennének nála. Ez viszont az első szülöttség miatt nem lehetséges. Tehát a Bibliában nincs olyan, ami kizárná a szűz, hogy Mária szűzen maradt a Jézus megszülése után. És hát ide kapcsolódik az a gondolat, hogy ugye Mária egész lényét Jézusnak adja, az Istennek adja, tehát az Isten után, Isten fia után már nem lehet más ott Máriában. A szüzesség az önátadás teljességét kívánja meg, az így lesz tökéletes jele, ez a szüzesség annak, hogy Isten és egyháza között csak az eszkatolikus időkben fog megvalósulni. Tehát ahogy ugye ez a szüzesség Máriának a szülés utáni szüzesség, hogy nem volt más gyermeke, azért ez sok mindenben jelen van az egyház gondolkodásában. Az ortodox keleti egyházak szűzmári istenőrségét és a szüzességét dogmának tekinti. A protestánsok vallják a szűzi foganást, de a születés utáni szüzességet nem nagyon, itt a Jézus testvéreire hivatkoznak általában. Most egy pici zenét hallgathatunk itt a Mári Rádió hittanórájában. Folytassuk akkor a hittanórát itt a Mári Rádióban, és nézzük a szeplőtelen fogantatás tanítását. Isten minden embert öröktől fogva bizonyos természet fölötti hivatás betöltésére szánt. Erre nem csak kijelöli, hanem alkalmasnak is tervezi őt, és megfelelő kegyelmi segítséget biztosít számára. Tulajdonképpen ilyen értelemben használja a Biblia a predestináció szót, amely nem szünteti meg, sőt, szükségesi teszi az ember szabad akarati közreműködését. Nyilván itt mi másképp látjuk a predestináció kifejezést, mint a leginkább a kálvini teológiában, amely azt mondja, hogy az Isten előre tudja az emberről, hogy üdvözülni vagy elkárzni fog, és ennek megfelad neki kegyelmet. Mi azt mondjuk, hogy mindenki megkapja azt a kegyelmet, ami szükséges arra, hogy az Isten által kijelölt feladatot elvégezzük. A szeplőtelen fogantatást bullája is ír arról, hogy Mária istenanyasága időben ugyanaz angyali üdvözletkor kezdődött, Isten dekrétumában azonban öröktől fogva szerepelt, aminek következtében Isten öröktől fogva ennek a szerepnek a vállalására és betöltésére alkalmasnak tervezte Máriának az egyéniségét. Ugye a megtestesülés nem a mitológiák receptje szerint történik, hanem az emberi nemzedékek sorozatába beiktatódva, emberi anyától születve akart Isten a világba jönni. Ha a megszentelő kegyelmet az Istennel való személyes kapcsolatra való alkalmasságnak is tekintjük, akkor az Isten anyasággal együtt járó kegyelmi teljességből nem nehéz kikövetkeztetni, ha nem is logikailag, de morális szükségszerűséggel a szeplőtelen fogantatásnak a dogmáját. A régiek csak arra hivatkoztak, hogy a kegyelemmel teljes szó úgy szerepel az angyali üdvözletben, mintha megszólítás személynév lenne, ezért kezdettől meg kellett lennie Máriában, lelkének tisztasága nem lehetne teljesnek mondható, ha egy pillanatnyal is beárnyékolta volna azt az áteredő bűn. A mai hittudósok a kegyelmi teljességet predestináltságával kapcsolják össze, arra volt predestinálva, hogy az ige megtestesülésében, ezen keresztül az áteredő bűnt eltörlő megváltásban a legszemélyesebb odaadással közreműködjék. És ennek meg kellett kezdődnie a felkészülésnek a léte első pillanatában, kezdettől fogva mentesnek kellett lennie az Istentől való elfordultságtól, annak következményeitől, attól a megkötöttségtől, amely természetünket Isten akaratával szembeállítani kívánja. Már a szent atyák úgy dicsőítik Máriát, hogy benne az atya méltó hajlékot készített a fiának. Egyedül az Isten elleni rázadásra késztető hajlamoktól mentes lelkület biztosíthatta, hogy a szűzanya kezdettől fogva, ha nem is tudatosan, de fokozatosan felkészülhessen hivatására, amely a hitnek, a reménynek, a szeretetnek a legfelsőbb fokát, egyénisége egészen tökéletes odaadását kívánta. A dogma kihirdető bulla definíciában ezek szerepelnek: a boldogságos szűz az áteredő bűn minden szennyétől mentes volt, fogantatása pillanatától fogva, attól a pillanattól fogva, hogy élni kezdett. Isten egészen különleges, senki másnak nem adott adományáról, privilégiumáról van szó. Tehát ez nagyon fontos a szeplőtelen fogantatásnál, hogy itt nem Máriának a valamiféle kiválósága, hanem az Isten kegyelme adja Máriának a szeplőtelen fogantatást. A fölmentést, az eredeti bűntől való fölmentést, azt kizárólag Krisztus érdemeinek köszönheti, tehát ő is a megváltottak közé tartozik. Nagyon fontos, hogy Mária ugyanúgy megváltott ember, mi mindannyian megváltottak vagyunk. A bulla az ős evangéliumra és az angyali üdvözletre hivatkozik. Hogy az ős evangéliumnak nevezzük a teremtés könyvében, amikor ugye az Isten a büntetést mondja Ádámnak, Évának és a kígyónak, akkor azt mondja a kígyónak, hogy hasadon csúszol, és a ő ivadéka, az asszony ivadéka majd eltiporja a fejedet, te meg a sarka után leselked el. Tehát, hogy itt valamiképpen az asszony ivadéka, Évának az ivadéka majd eltiporja a sátánt, a gonoszt, a kígyónak a fejét, és ezt látjuk mi keresztényként ős evangéliumnak, hogy az Isten már ott a bűnbeeséskor megígéri a megváltást az ember számára. Nyilván az Ószövetség világa ezt nem így értette, de ott is egy fontos volt, hogy, és ez is azért valamiképpen a messiási várakozásokba bekapcsolódhatott, hogy ez az Istennek ez az ígérete, ez elhangzik, és ez megvalósul. Több mai teológus nem is foglalkozik ezekkel részletesen, hanem a Biblia általános üdvtörténeti szemléletéből és Isten anyai predestináltságából próbálja kikövetkeztetni a szeplőtelen fogantatást. Mások az ős evangéliumnak a értelméről beszélnek, az angyali üdvözletet az egész bibliai szemléletmód egyik jellegzetes megnyilvánulásának mondják, nem pedig külön bizonyítéknak. Tehát, hogy pontosan mi az, ami ezt a dogmát bizonyítja, alátámasztja, itt ebben vannak különböző vélemények, de az fontos és hangsúlyos, hogy ezt az egyház vallja, hiszi, dogmaként hiszi 1854 óta, de azt is tudjuk, hogy maga ez a hit, ez sokkal régebbi. Már amikor Pázmány Péter megalapítja a Nagyszombaton az egyetemet, akkor a tanároknak arról is vallaniuk kellett, hogy vallják a szeplőtelen fogantatásnak a tanát, tehát már egy nagyon régi hite ez az egyháznak, amelyet a 19. század közepén ugye fogalmaz meg dogmaként 9. Pius pápa. És azt is tudjuk, hogy mielőtt kiirdette volna ezt a dogmát, körkérdés intézett a világ püspökeihez, és azt a választ kapta, hogy mindegyikük hitigasságként tanítja. Tehát a tanításnak ez az együttnetűsége magában dogmává teszi a szeplőtelen fogantatást. Az ünnepélyes kihirdetés inkább pasztorális célból történt azért, hogy felhívja rá a világ figyelmét, és megadja Szent Péter utódának a szentésítését azokhoz az áltatossághoz és ünnepekhez, amelyek évszázadok óta kialakultak Szűz Máriának ezzel a kiváltságával kapcsolatban. Itt meg is írja az Előd István dogmatikája, hogy 1637-ben a Pázmány által alapított Nagyszombati Egyetemen alapokmánya előírt, hogy a tanárok katedrájuk elfoglalása előtt eskük kellett tenniük arra, hogy vallják a szeplőtelen fogantatást. Mátyásról is följegyezték, hogy részt vett Budán a szeplőtelen fogantatásról folyó vitatkozáson. Tehát valóban egy nagyon ősi hite ez az egyháznak. Ugye Mária fogantatásának következménye, Máriának a szentsége, kegyelmi teljessége révén fogalmazták azt, hogy több kegyelmet kapott, mint az angyalok és a szentek együttvéve, vallják egyes hittudósok. A kegyelem nem mérhető valami lényege, az Istennel való gyermeki kapcsolat. Kétségtelen, hogy Szűz Mária méltósága nagyobb, mint bármely más emberé. A jelen üdvrendben minden kegyelem Krisztusnak köszönhető, tehát a kegyelemtani vonatkozású, ezért újabban nem szokás mondani, hogy Mária több kegyelmet kapott, mint az angyalok. Méltósága kétségtelenül felülmondja az angyalokét, de az angyalok kegyelméről semmit sem tudunk. Mária kegyelmi teljessége nem érhet össze az ember Krisztus kegyelmi teljességével. Krisztus kegyelmi teljessége tehát sokkal nagyobb, Mária kegyelmei csak relatíve teljesek. Krisztus kegyelmi teljességének a célja, gratia capitis, azt jelenti, hogy kegyelmi teljessége nem öncélú, mint a megtestesülése sem az, hanem az üdvösség szolgálatában áll. A szűzanya kegyelmei az egyháznak jutatott kegyelmek közé tartoznak. Szent Ágoston így fogalmazza meg, Isten azt akarja, hogy ingyenes ajándékai részünkről érdemekké váljanak. Az ingyenesség nem szünteti meg a megajándékozottnak a szabad akarati döntését. A Máriának jutatott kegyelmek szabad akarati döntések és állásfoglalások révén váltak egyre intenzívebbé. Tehát ezzel kapcsolatban azért még van néhány olyan fontos gondolat, amit érdemes végiggondolni, hogy Mária a személyes bűnöktől is mentes volt, minden súlyos és bocsánatos bűntől, és a bűnre való hajlamtól is mentes volt. És akkor nézzük még meg pár percben a mennybe vételnek a dogmáját. Ugye a 12. Pius pápa 1950-ben hirdeti ki. Mária földi életpálya befejezése után testével és lelkével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Ő nem azt használja a dogma bulla, hogy a halála után, hanem földi életpálya befejezése után. Ugyanakkor nyilván Mária halála az ugyan nem bizonyítható, de nagyon is valószínű. Mária teste lelke tökéletesen egyesült Istennel, élvez az ember által elérhető legnagyobb boldogságot. Először csak az ünnep és egy-egy hittudós nyilatkozata formájában jelentkezik, majd a 17-18. Században annak vitatásával, hogy kinyilatkoztott tételnek van-e lehetősége. Ugye az ünnep megvan már a 11. században, hiszen Szent Istvánról azt írja a legenda, hogy nagy boldogasszony ünnepén halt meg, augusztus 15-én már megvan az ünnep. Mária halálának kérdése történetileg nem dönthető el. A szent hagyomány keleten is, nyugaton is emlegeti, de nem hittényként. A mennybe fölvételről szól apokrif írások sok szempontból eltérnek egymástól, abban nem, hogy Mária meghalt. Mária halálára csak teológiai spekuláció következtethet. Tehát, hogy mert hogy az életünk csúcs teljesítménye tudatos, engedelmesen elvállalt halál, csak a szűzanya életéből hiányzott volna ez a csúcs teljesítmény, a halálig való engedelmesség, ez érv arra, hogy akkor Mária is meg kellett, hogy haljon, és nyilván a halála után vette föl őt az Isten a mennybe testestől, lelkestől. Még itt majd egy másik alkalommal beszélhetünk arról, hogy Mária szerepe az üdvösség történetben, az üdvösség megszerzésében, illetve nyilván a szentek tiszteletét érdemes újra és újra egy kicsit átgondolnunk, megfontolnunk. Még egy pár gondolat arról, hogy ugye itt beszéltünk a utolsó két dogmánál az ex cathedra kijelentésről. Az első vatikáni zsinat 1870-ben mondja ki dogmaként, hogy a pápa hit dolgában, amikor ünnepélyesen nyilatkozik, ex cathedra, a pápai székből nyilatkozik ennek, megvan egy nagyon szép formája, hogy ez hogyan valósul meg, hogyan fogalmazódik meg, akkor abban az esetben, tehát amikor ünnepélyesen mond ki valamit, és ennek a megfelelő formájával, akkor ő tévedhetetlenül nyilatkozik. Ezt jelenti az ex cathedra kijelentés, hogy tévedhetetlenül nyilatkozik. Nyilván tévedhetetlen alapvetően az Isten, de az egyháza teljességében is, nem egyes személyben, de teljességében tévedhetetlen, és bizonyos helyzetekben a pápa, mint Szent Péter utóda, ilyen tévedhetetlen megfogalmazásokat fogalmazhat meg. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben a pápa kimondhat dogmát. Régen csak a zsinatok fogalmaztak meg dogmát, és a zsinat tekintével a pápa persze elfogadta ezt a tételt, és attól vált dogmává, hogy a pápa elfogadta a zsinatnak ezt a meghatározását. Nem nagyon van erre példa, hogy a Szent Atya ilyen kijelentést alkalmazna. Ugye 1854-ben még a zsinati döntés, a zsinati dogmatizálás, az ex cathedra dogmatizálása előtt fogalmazza meg hittételként a szeplőtelen fogantatás dogmáját. Ugyanakkor ugye 12. Pius pápa pedig 1950-ben fogalmazza ezt meg. Ugye, ami ezzel kapcsolatban érdekesség, és ezt ugye a második János Pál pápának az evangélium, az élet evangéliuma enciklikájában van ilyen megfogalmazás az abortusszal, meg az eutanáziával kapcsolatban, hogy a ilyesmi a megfogalmazás, hogy egységben a világ püspökeivel, meg a hitünkkel, meg a szentírás alapozva kijelentjük, hogy az abortusz önmagában súlyos bűn, meg az eutanázia önmagában súlyos bűnt jelent az egyház életében. Hogy ez most aztán az ünnepélyessége mit jelent pontosan, erről aztán nem nagyon volt nyilatkozat, hogy ez most mit jelent. Minden esetre ebben a két témában, tehát az élet tisztelet, az élet kezdet és az élet végevel kapcsolatban a pápa világosan és egyértelműen fogalmaz, és ez a hitünk előtte is, meg azóta is ez a hitünk, ez egy nagyon fontos hittételünk, hogy az abortusz önmagában rossz dolog, az eutanázia önmagában rossz dolog. Nyilván egy nagy kérdés, és most már ebben a fél percben nincs időnk ebbe belemenni, hogy ugye ahogy Jézus is a bűnt elítéli, a bűnöst fölemeli, aki abortuszon esett át valamiképpen azt fölkínáljuk a bűnbánat, a bűnbocsánat lehetőségét, és ez egy fontos része ezeknek a kijelentéseknek, hogy amikor a hitünkről szólunk bizonyos dolgokban, akkor azt mondjuk, hogy ez a szint, ez az irány, ez a hitünk, és aki meg ezt valamiért, amiben ellene tett, annak meg fölkínáljuk a bűnbánatot, fölkínáljuk a megbocsátás lehetőségét. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Elbúcsúzik a műsor vezetője, Fülöp Ákos rákosfalvai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.